A szigorú tanító. Spurgeon 1196-os számú nyomtatott prédikációja. Elhangzott Londonban 1875-ben. Alapige Galata levél 3. rész 24-26-ig terjedő versek. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Sem a 10 parancsolat zsidó törvénye, sem ennek ceremoniális törvényei soha nem voltak arra szánva, hogy valakit is üdvözítsenek. A szertartási törvény célja nem az volt, önmagában véve, hogy kimunkálja a lélek megmentését, megváltását. Egy képsorozattal feltárta az üdvösség útját, de nem volt maga az út. Mondhatjuk, hogy egy térkép volt, de nem a tényleges ország. Egy útleírás volt, de nem maga az út. A bakok és bikák vére, meg a tehén hamva nem vehették el, és nem törölhették el a bűnt. Az áldozatok és felajánlások csak előképei voltak a nagy áldozatnak, mely a maga idejében be lett mutatva az igazi pap által. Nem volt sajátlagos belső érték a leült áldozatokban, vagy a szertartásokban, sem azon Isten tiszteleti szolgálatokban, mert az ószövetségi kegyesek gyakoroltak. Azok a megszentelt rítusok csak arra szolgáltak, hogy lefessék a nép előtt a valódi áldozatot, mely az idők teljességében bemutatandó volt a mi Urunk Jézus Krisztus által. De ennél többet nem tehettek. A király képmása nem maga a király, és egy lakomáról készített metszet nem az ünnepség maga. És így a nagyszerű ősi szertartási törvény csak árnyéka volt az eljövendő dolgoknak. Nem tartalmazta a lelki áldások valóságát. A Sinai hegyen kihirdetett 10 parancsolat sem azzal a céllal volt adva egyáltalán, hogy a bűnösök üdvözüljenek általa. Amikor Isten kihirdette azt a törvényt, jól tudta, hogy azok, akiknek azt adta, kivétel nélkül mindnyájan már megszegték azt, és következésképpen nem képesek megtartani annak rendeléseit, és nem igényelhetnek megigazulást a törvény előírásaihoz való igazodásuk által. Sohasem szánta Isten azt arra, hogy az üdvösség útja legyen. Több száz évvel a törvényadás előtt felfedte kegyelmi szövetségét és a hit útját szolgájának Ábrahámnak. És a törvény nem azért adatott, hogy hatálytalanítsa az ősi ígéretet. A törvényre, mint megváltóra tekinteni annyi, mint a Sinai hegyet a Sion hegye helyére tenni, és így helytelenül rossz célra használva visszaélni a törvénnyel. Egy teljesen más céllal volt az küldve, amint ezt mindjárt fel fogjuk tárni előttetek. Azért küldetett, hogy tanítómesterünk legyen egészen Krisztus eljöveteléig. Hogy egy kiskorú világ tanítója legyen, melynek szüksége van, hogy gyámság alatt tartassék a teljes nagykorúságig. Ami nem történhetett meg, míg Krisztus egy asszonytól meg nem születik, és a benne vetett hit üdvözítő tana teljességben nem hirdettetik, és szélese világon ismert nem lesz. Most megpróbálom először kimutatni a törvény szolgálatát, tisztségét. Azután másodszor e szolgálat célját, hogy minket Krisztushoz vezessen. És harmadszor e szolgálat tisztség végét, minek utána eljött a hit, nem vagyunk többi a tanítómester alatt. Első fejezet. Kezdjük a törvény tisztségével. Úgy olvassuk, tanítómesternek volt szánva. Itt meg kell magyaráznom tisztán e képet. Egy tanítómester manapság egyáltalán nem hasonlít ahhoz a személyhez, akiről Pál beszél. Ő egy pedagógusról beszél, de kora sajátos értelmében. Olyan tisztségről van szó, amivel ma már nagyon ritkán, sőt, talán egyáltalán nem találkozunk az emberek között. Nem olyan személy volt ez, ki tényleges tanító volt és oktatott az iskolában, hanem olyan valaki, általában rabszolga, aki azzal volt megbízva, hogy a fiúkat iskolába vigye és felvigyázza őket. Egyféle ellenőr volt felettük, úgy az iskolában, mint azon kívül, és lényegében mindig szüntelenül figyelte őket. Egy ilyen pedagógus abban az időben általánosan használva volt a gyermekek nevelésében. Igen, közönséges és megszokott dolog volt a görög és római nemesség fiainál, hogy bizonyos megbízható szolgát rendeltek föléjük a házból, hogy ellenőrizze őket. A fiúk teljesen a szolgák alatt álltak, és eként kedvük sokszor megtört, és elevenségük korlátozott volt. Rendszerint ezek a pedagógusok szigorúak és kimértek voltak. Szabadon használhatták és használták a vesszőt, hogy ne mondjam kegyetlenül, és a fiúk helyzete gyakran nem volt jobb a rabszolgákénál. Folytonos félelem alatt tartottak. A felnőttek azt hitték, hogy ez javukra szolgál. Szórakozásaik korlátozva voltak. Még sétálások is zord pedagógusok felügyelete alatt történt. Minden oldalról szigorú vizsgálat alatt álltak, és eként fegyelmezték őket az élet harcára nézve. Ami a kislányokat illeti, számukra is úgy szintén voltak egyes égtelen ábrázatú idős római asszonyok kirendelve, kik igyekeztek őket visszatartani a csintevéstől, és mindent elfolytani, ami csak az örvendetes szint viselte, és lányos vidámságra vallott. Szükségesnek vélték a gyermekekre nézve, hogy kemény fegyelemtől szenvedjenek, és igárt hordozanak ifjúságukban. Ezért a gyermekek mind, bárkik voltak is, kivétel nélkül, pedagógusok alá voltak helyezve, mely pedagógusok büntetésekkel voltak felfegyverkezve, és minden szimpátiától meg voltak fosztva. Nos, Pál apostol elméjében ez a gondolat volt. Ezt értette ő a tanítómester alatt. És azt mondja, hogy a törvény volt a mi pedagógusunk, vagyis őrizőnk, gyámunk, vezetőnk, igazgatónk, kormányzónk, Krisztus eljöveteléig. Nos, nézzük meg akkor, mi a törvénynek, mint pedagógusnak a feladata. A törvény feladata először is az, hogy tanítson bennünket Isten iránti kötelességeinkre. Tartsunk önvizsgálatot, és kérdezzük meg magunktól, hogy hallottuk-e valaha a törvényt így szólni. Testvéreim és nővéreim, olvassátok a 10 parancsolatot, és tanulmányozzátok minden egyes kitételét, és úgy fogjátok találni, hogy abban a 10 rövid rendelésben előttetek áll az erkölcsi erények összessége. Isten előtti felelősségetek és embertársaitok iránti kapcsolatotok teljes területe. Az erkölcsi szabályoknak rendkívüli, csodálatos, sűrített eszenciája ez. Az összes igazságos rendeletek és alapszabályok lényege itt rejlik. A tökéletességét le van fényképezve, a szentség pedig részleteiben fel van térképezve. Senki sem volt képes ehhez hozzáadni valamit anélkül, hogy torzítás ne eszközölt volna rajta. Egy szót sem lehet belőle elvenni anélkül, hogy komoly hiány és mulasztás ne keletkezzék. Isten tökéletes törvénye ez, és elmondja nekünk pontosan, milyeneknek kell lennünk. S ha valamilyen ponton, bármilyen fokon is hiányosak vagyunk, úgy oly mértékben vagyunk vétkesek Isten előtt. Tehát, amikor a törvény egy ember lelkismeretéhez közel jön, felfedi számára az isteni jogosság mércéjét, magasra emeli azt, és eléje tárja, és arra készteti, hogy nézze és belássa, hogy a parancsolatok nem csak a tettekre és cselekedetekre vonatkoznak, hanem épp olyan erővel a szavakra is, sőt a gondolatokra is, ahonnan azok fakadnak. Biztosítlak benneteket, hogy egy nagyon lesújtó nap az, amikor egy ember rádöbben és megérti, hogy minden hiába kimondott szóért számadásra lesz vonva, és hogy még vágyai és képzelődései is mind az isteni fürkésző vizsgálat alá kerülnek. Mennyire megrettenik a legtisztább lélek is, amikor megérti, hogy ha valaki csak rátekint kívánsággal egy asszonyra, már is paráználkodott azzal az ő szívében. Úgyhogy a szempillantása és a szív titkos gondolatai is vétkeknek számítanak Isten törvényével szemben. Isten törvénye egész természetünk felett vizsgálatot tart, és észreveszi mindazt a rosszat, ami valamely képességünkben csak leledzik. A bűnnek már csak puszta képzelete, annak kezdeti megfogamzása. Még ha elvetjük is, és sohasem visszük véghez, mégis folt lesz a lelkünkön, és tisztátalanná tesz bennünket a háromszor szent Isten előtt. Ez az egyik a törvény elsődleges munkái közül, hogy Elling tárja, milyen makulátlan tisztaságot követel Isten, és felfedi azt a páratlan tökéletességet, mely egyedül képes megfelelni az ő követelményeinek. Az a személy, aki egyszer belenézett Isten törvényének vakító szentségébe, az remegni fog, amikor arra emlékezik, és porban és hamuban megalázva lelkét megutálja magát, amint átérzi, mennyire elbukott, és távol maradt ettől a mércétől. Miután ezt megtette, a törvény tanítómesterként cselekszik továbbá azáltal, hogy feltárja előttünk bűnösségünket. Mi természet szerint hajlunk arra, hogy igen jóknak tartsuk magunkat. Önmagunkról alkotott véleményünk ritkán túl alacsony, inkább általában túl magas. De épp úgy, mint ahogy egy szigorú pedagógus azt mondaná egy fiúnak, aki egy kicsit elhitte magát és büszke lett, gyere csak, fiatal úr, tárgyaljunk egy kicsit. Így a törvény leszerel és megaláz bennünket. Azt mondja, nézz az előírásaimra. Nem tartottad meg azokat. És fontold meg a másik kitételt, mert úgy látszik, elfeledted. Nézd csak, mondja a törvény. Te sokat beszélsz a szentségedről, de szereted-e az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből? És szereted-e fele barátodat, mint magadat? És aztán, amikor a lelkismeret, ki hű barátja pedagógusnak azt öleli, valóban én semmi ilyet nem cselekedtem. Ekkor a bűnfelüli meggyőzetés ránehezedik a lélekre, és rettenetes szomorúság uralja azt. Azt mondjátok erre nekem, ez igen kellemetlen dolog, azt érezni, hogy bűnös és vétkes vagy. Igen, de szükséges. Nem juthatsz Krisztushoz semmilyen más úton. Krisztus a bűnösökért halt meg. De ha te nem vagy bűnös, akkor milyen módon részesedhetsz az ő halálának hasznában? Hogyan gondolhatod, hogy meghalt érted? Meg kell legyél mélyen győződve bűnösséged felül, mielőtt valóban tudatosulhatna benned az üdvösség értéke és szükségessége. A törvény dolga az, hogy elit tárja az egyenes vonalat, azért, hogy láthasd saját tekervényességedet. És elit helyezi a tiszta aranyat, azért, hogy rádöbbenj arra a megalázó tényre, hogy amiről te azt gondoltad, hogy tiszta fém, az csak értéktelen salak. E pedagógusnak feladata, hogy lesújtson és megalázon téged, és éreztesse át veled, mennyire bűnös vagy. Aztán, amikor a törvény eddig véghez vitte neveltetésünket, a következő dolga az, hogy elsöpri minden felhozott mentségünket, és bedugja szánkat minden önigazoló hivatkozásunkban. Láttatok-e valaha mentség nélküli fiút, olyat, aki nem entegetőzne? Én még nem láttam. És úgy gondolom, lányt sem láttam. Mindannyian elég könnyen találunk mentségeket. De azok a nyers, mogorva pedagógusok folyton megfeleltek a fiú üres mentegetőzéseire egy újabb korbácsütéssel, amiért merészkedett rászedni felügyelőjét. És ez az, amit a törvény tesz velünk. Mi ezt mondjuk? Igen, nem tettem pontosan úgy, amint kellett volna, de hát gondolj az én gyarló emberi természetemre. Ó, milyen sokszor hozzuk fel ezt a mentséget. De a törvény így felel. Nekem semmi közöm az emberi természet gyarlóságához. Nem vagyok tekintettel rá. Itt van, amit Isten parancsol. És ha nem engedelmeskedsz neki, örökre elvetted az ő jelenlététől. A törvény nem szállítja le követelményeit az elesett emberi természet miatt. És ami még több... Amikor a törvény erővel egy ember lelkismeretére nehezedik, akkor az ember nem is merészel gyarló természetére hivatkozni. Mert minden mentségek között ez a legmegtévesztőbb. Egy ember ezt mondja, hát igen, tudom, hogy a vérmérgezésig leittam magamat, de ez csak az emberi természetem egyik ösztönének a kielégítése volt. Nos, tegyük fel, hogy ez a részeges, miután kihúzanodik, egy rabló kezébe esik. Hát nem fogja a zsiványt a rendőr kezére adni? De mi lesz, ha amaz védelmül azt hozza fel, hogy az emberi természet vitte rá arra, hogy kirabolja embertársát? De tudjátok, mit fog mondani emez róla? én bilincsbe verném az emberi természetet 12 hónapra, ha tehetném. Íme már nem beszél felmentő lágy szavakkal az emberi természetről, amikor valaki más okoz sérelmet neki. És jó tudja saját lelkében, hogy nincs érvényes mentség egy ilyen érvben, amikor Isten ellen vétkezik. Na és mi van, ha az emberi természet rossz? Hol van itt enyhítő körülmény? Ez csak az bizonyítja, hogy az embert még inkább meg kell büntetni. Egy ember áll polgármester uram előtt holnap reggel. Tolvajságért viszik oda, s az a vétke, hogy kotorászott valakinek a zsebében. Ezt mondja: polgármester úr, meg kell bocsásson nekem, mert sajnos a szomorú tény az, hogy nekem természetem a lopás. Oly régóta loptam már, hogy valahol csak látok egy zsebet, késztetést érzek egyből, hogy kezem beletegyem. Ilyen gyarló az én emberi természetem. Mit fog erre mondani a polgármester? Igen, komolyan ezt válaszolja: nos, látom, hogy nem csak a cselekedetben vagy vétkes, hanem egész természeted is becstelenségtől mérgezett, ezért kétszeres büntetéssel sújtalak. Érved nem mentség, hanem csak súlyosbítja vétkedet. Éppen így, amikor a törvény eljön, elsöpör minden mentséget, és érezteti velünk, mennyire odvasak, hamisak, és mindenestül gonoszak vagyunk. Az emberek, akárcsak a serdülő fiúk azt mondják, hogy a körülmények olyanok voltak, hogy ők nem tehetnek róla, hogy tévesen jártak el. De a törvény egy szigorú pedagógushoz hasonlóan ezt mondja: engem nem érdekelnek a körülmények. Bármilyen körülményeid legyenek is, ez a kötelességed, és ezt meg kell tenned, és mivel nem tetted meg, engedetlenségedért büntetés a részed. Kérdezem, hol beszél Mózes a 2 Mózes 20-ban igazoló vagy enyhítő körülményekről? Szólá Isten mindezeket az igéket mondván: én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Vagyis semmilyen körülmények alatt. Ne lopj! Semmilyen körülmények alatt nem szabad ezt tenned. A körülmények nem jönnek számításba. A törvény elsöpri a mentséget, és az embereket megnémítja az ítélőszék előtt. Sok vétkes így érvel: jó, jó, de nem tettem én gonoszabbul, mint a többiek. Erre a törvény ezt válaszolja: mi közöd neked másokhoz? Minden egyes egyén saját nevében ad számot, s áll vagy bukik a törvény előtt. A törvény neked szól. Ha más megszegte, meg lesz büntetve, épp úgy, mint te is, amennyiben te is megszegted. De az ember felkiált: de én jobban jártam el, mint mások. De, szól a törvény, ha nem jártál tökéletesen az Úrnak, a te Istennek útjaiban, hogy azokat cseleked, úgy semmit sem ér előttem, hogy magad másokhoz méregeted. Ez az én ítéletem. Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Nos, kedves hallgatóim, ezek nem az én szavaim. Isten szavai ezek, mit szolgája Mózes által kijelentett. És villogó pallosként ott állnak, minden oldalra fordulva felvigyáznak, és elzárják az életpályához vezető törvényes utat. A lelkismeret, amikor valóban felébred a törvény munkája nyomán, bevallja elítélt voltát, és megszűnik ártatlansági mentségét fenntartani. Hogy is tehetne másképp, amikor a törvény ilyen szigorú? Aztán talán az ember ezt fogja mondani: törekedni fogok helyesebben eljárni a jövőben. Mire a törvény ezt válaszolja: mi közöm nekem azzal? Azzal már is tartoztál, hogy tökéletes légy a jövőben. És ha tökéletesnek kell lenned, akkor miként fogja ez eltörölni régi áthágásaidat? Csak azt tennéd vele, amit amúgy is köteles vagy megtenni. De az ember töredelmesen így kiált: megtérek abból, amit rosszul tette. Rendben, mondja a törvény, de nekem nincs közöm a megtéréshez. nem érdekel a megtérésed. Döbbenetes! A 10 parancsolatban nincs hely a megtérésnek. Átkozott az az ember, aki megszegi a törvényt, és ez minden, amit a törvény mond. A Sinai csúcsa felett voltak igen fényes lángnyelvek, és trombita zengett igen hangosan, de egy csepp könyörület sem esett ott. Vihar és háborgás, dörgés és villámlás rettentette ott a népet, úgyhogy mindnyájan remegtek a táborban. És ilyen látványokban és hangokban lesz részünk nekünk is mindaddig, míg a törvény alatt vagyunk. Miután így félresepert a mentségeket, e pedagógus a következő dologként azt teszi, amit általában a pedagógusok szoktak tenni a fiúkkal. Elkezd szídni és fenyíteni bennünket. És keményen szídni fog ám. Én tudom, mert átéltem. Éveken át rám szegezte szúrós tekintetét, és rázta felém öklét, mielőtt megszabadultam tőle. Igen boldog voltam, hogy megszabadultam tőle, mert jól emlékszem botjának ütésére, arra a bunkós botra, melyről Bannyon János beszél. Garantálom, hogy sérült csontjaitokat összetöri, úgyhogy nem tudtok többé békén pihenni önbizalmatok ágyán. Hiszen, szól a törvény, te ezt tetted, és azt, és amaszt, és tudod, hogy vétkes vagy. A világosság ellenére vétkeztél, az ismeret ellen, s a lelkismeret ellen tetted, és a szeretet ellen, az irgalom ellen követted el. És minden egyes gondolat ezek közül egy újabb ütést jelent a súlyos bottal, míg nem sebek és zuzódások borítanak el mindenestől, úgyhogy egész falunkat rothadó romlottságnak látjuk. A törvény azt fogja tenni velünk, amit a pedagógus tett a fiúval. Kísérni és követni fog mindenüvé bennünket. A hajdani pedagógus ment a fiúval a játszótérre. Nem hagyta őt békén játszani. Hálószobájába is kísérte. Nem hagyta őt aludni egy szúrós tekintet nélkül, és reggel korábban felkeltette őt, mint ahogy szeretett volna felkelni, és kikergette őt az ágyból, akár tetszett neki, akár nem. Szegény gyermek, nem mehetett sehová e pedagógus nélkül. És éppen így van, amikor a törvény megragad egy embert, valósággal szorításban tartja. Úgy dönt, hogy a színházba megy, hogy a bűnben találjon gyönyörűséget. A törvény vele fog menni oda, és azt teszi, hogy sokkal szerencsétlenebbül érezze magát, mint odahaza. Belevegyülhet a dorbézolók közé, és megpróbálhat valami régi nótát dalolni, hogy megszabaduljon nyomasztó érzéseitől. De minél inkább igyekszik elfolytani nyomorúságát, annál sötétebb balsejtelmek jönnek elméje elé. Nem tud nyugodni. A törvény sarkában van, mondván, mit teszel most? Nem látod, hogy állapotod egyre rosszabb? A törvény úgy szintén újra és újra sújtja és rettegteti a felébredt lelkismeretet a rövidesen bekövetkező ítélettel. Tegyük fel, hogy meg kell halnod ott, ahol most vagy, ebben az állapotban, mondja a törvény. Mi lesz, ha most kell megjelenned alkotód előtt, anélkül, hogy vele rendben lennél? Nos, hova jutnál? Talán ilyen érzelmek között az illető elmegy az Isten házába. A törvény oda is elkíséri. Ha az ige szóló egy vigasztaló prédikációt mond, a törvény így szól, ez nem neked szól, neked semmi közöd ehhez, rád nem érvényes, te az én uralmam alatt vagy, nem a Krisztus alatt. És minél édesebb az ígéret, annál keserűbb lesz a prédikáció íze a szegény bűnös szájában. Mert a törvény ezt mondja, áthágtad az én rendeléseimet, megszegted parancsolataimat, nincs más hátra részedre, csak az örök büntetés, hogy előzettessél Isten jelenlététől örökre. Kemény szavak, mondod. Nem szereted a pedagógust? Én sem szerettem, amikor alatta voltam. Nagyon boldog voltam, amikor nagykorúságom napja beköszöntött. Látod-e, mire szolgál mindez? Hiszen mindennek a célja az, hogy téged kétségbe ejtsen a jó cselekedeteid általi üdvözülésed felől, és éreztesse veled, hogy semmit sem tehetsz Krisztus nélkül. Kényszerítve vagy a törvény által így kiáltani, Hát én semmit sem tudok helyesen tenni. Megpróbáltam, és nem sikerült. Újra megpróbáltam, és újra kudarcot vallottam. Úgy gondoltam, hogy magamat angyallá nemesítem, és azt látom, hogy napról napra egyre rosszabb vagyok. Azt reméltem, hogy a törvény rám fog mosolyogni, és azt mondja, ezt jól tetted. De amikor megtettem a legjobbat, ami tőlem tellett, csak kárhoztatott, és egy percnyi nyugalmat sem adott. Nem, kedves lélek, és ha Isten üdvözíteni akar téged, nem lesz nyugtod, nem lesz egy csepp békességed sem, míg Krisztushoz nem jössz. Az az ember, akit Isten nem szándékszik megmenteni, gyakran törvény nélkül hagyatik. Hogy élvezze osztályrészét ebben az életben, amint csak teheti. Mi értelme lenne zaklatni azt az embert? Lehet békessége ebben az életben, mert sohasem fogja látni az Úr arcát a mennyben. De az Úr választottjai kell érezzék a vesszőt. És a vessző által úgy fenyítetnek, hogy minden önbizalomból és önszeretetből kiűzetnek, és arra késztetnek, hogy Jézushoz forduljanak, hogy üdvösséget valami jobb módon találjanak, mint saját cselekedeteik által. A törvény, ami tanító mesterünk, hogy Krisztushoz üzzön bennünket, ami pedagógusunk, hogy vesszőzön és üssön minket mindaddig, míg szívből elegünk lesz magunkból, és elkezdjük reményünket és bizalmunkat valami más forrásban keresni. Második fejezet. Eként feltártam nektek a törvény tisztségét, feladatát, és már be is vezettem a második fejezetet. Mi a tisztség célja? Mi a célja a törvény ezen feladatának? A törvény nem arra rendeltetett, hogy valakit is kétségbeesésbe döntsön. De hát, nem éppen ezt mondtad most? Mondjátok. Nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, azért küldetett, hogy egy embert kétségbe ejtsen önmagába vetett bizodalmát illetően. Ez az a kétségbeesés, mely üdvözli és örömmel fogadja az evangéliumot, és minél hamarabb lesz részed benne, annál jobb. Egészen más lenne a helyzet, ha teljes kétségbeesésbe döntetnénk. Testvérek, a törvény így szól. Nem elengesd magadban a reményt, hogy általam üdvözülsz. Ezt kiverem belőled. És ezt meg is teszi, hatékonyan. De ez nem arra szolgál, hogy az ember azt mondja, na hát, ha nem üdvözülhetek saját cselekedeteim által, úgy egyáltalán nincs remény az én üdvözülésemre. Ó, nem! Arra szolgál, hogy az ember feltehesse akkor a kérdést, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? És megkapja feleletet, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem az a feladata, hogy arra ösztönzön bennünket, hogy egy keveréket csináljunk cselekedetekből és hitből, amint egyesek gondolják. Vannak, kik azt mondják, én nem tudom megtartani a törvényt, de ha hiszek Jézusban, akkor a Jézus vére kiegyenlíti az én bűneimet és hiányosságaimat. Nem ez az üdvösség útja. Senki sem fog jutni a mennybe soha ezen az úton. Ha a törvénnyel van szerződésed, úgy le kell fizesd a font 20 shillingét teljesen. Nem helyettesítheted semmilyen más összetétellel, hanem ki kell elégítened teljes követelését, vagy másként nem fog nyugalmat adni neked, sem az időben, sem az örökkévalóságban. Ha azt mondod a törvénynek, ennyit fizetek neked cselekedetben, ennyit meg kegyelemben, a törvény nem köt alkot ilyen módon. Az adósságot a király országának hivatalos pénznemében, szabályszerű módon kell lefizetni. Cselekedetet követel, és nem fogad el mást, csak cselekedetet. És azok a cselekedetek tökéletesen tiszták kell legyenek, teljes nagyságúak és súlyúak. A törvény nem fogad el vegyüléket, és az ingyen kegyelem evangéliuma sem. Ha valami között van Jézushoz, úgy teljesen el kell különülj a te saját cselekedeteidtől. Úgy értem, hogy egyáltalán nem alapozhatsz rájuk, hanem hozzá kell jönnöd, és benne megnyugodnod, és egyedül csak benne, mert az sohasem lehet Krisztus segédje, vagy kiegészítője. Ő megment téged tetőtől talpig, elejétől végig, vagy másként nem ment meg egyáltalán. nem egy csepp az ő véréből és egy csepp a te könnyeidből. Nem egy munka Krisztustól, s aztán egy munka tőled. Ó, nem! Ilyen tákolmányt nem lehet elfogadni. A törvény célja nem az, hogy téged megalkuváshoz vezessen. De célja ez, hogy készségessé tegyen téged az üdvösség elfogadására úgy, mint Isten ingyenes ajándékát. Hogy rávezessen arra a meggyőződéses alapállásra, annak belátására, hogy bűnös vagy, és semmit sem tudsz tenni a bocsánatért. És elfogadd az ingyenes, teljes és tökéletes bocsánatot az örökkévaló Atya végtelen kegyelme szerint. A törvény rendeltetése az, hogy titeket szüntelen a kegyelemből való üdvösség sugárkörében tartson. Ami engem illet, én nem tudom elfogadni azt a prédikálást, mely részben a törvényből, részben kegyelemből áll. Nekem elég volt a törvényből, volt részem belőle. Ha átélnétek ti is 5 évet annak szigorából, 5 évet e fegyelmező pedagógus alatt, úgy nem kívánnátok többé viszont látni még csak hátból sem. Amikor valaki tapasztalatilag megismeri a törvény munkáját az ő lelkében, az immár jól tudja, mi a különbség a törvény és az evangélium között, és nem akar felemás szövésű öltözéket. Ő tiszta, fehér gyolcsruhát akar, mind egy anyagból, és ez az anyag a szabad kegyelem. Nem kétértelmű, igen, nem, kell az legyen, hanem igen, igen. Kegyelem, kegyelem, teljes kegyelem, semmi egyéb, csak kegyelem. És nem kegyelem és érdemszerző cselekedetek. Nem Mózes és Krisztus, hanem Jézus egyedül. A kegyelem tiszta és elegyítetlen kell legyen. Óriási dolog, amikor ez a tanítómester egy embert a kegyelemhez kerget, és úgy ostorozza és korbácsolja őt, hogy sohasem kíván többet visszamenni a törvényhez. Mert, testvérek, senki sem oly boldog a Krisztus szabadságában, mint az az ember, ki alaposan ismeri a törvény alatti fogságot. Úgy hiszem, elmondtam már nektek egy történetet, mint az én öreg barátom, dr. Alexander Fletcher mondott egyszer nekem. Elmondta, hogy ott járt az Old Bailey, vagy valamely más híres börtönünk körül, és látott ott egy pár ifjút, amint bukfenceket hánytak, fejreálltak, cigánykereket vetettek, és mindenféle különbségeket cselekedtek. És a jó öreg megállt, és ezt kérdezte, mi az, fiúk, mi van veletek? Úgy látszik, nagyon jó kedvetek van. És egyikük ezt mondta, az ám, és ön is ugyanilyen boldog lenne, miután 3 hónapig bilincsbe verve ült ebben a börtönben. Örömtől sugározna, amikor onnan kijönne. És a jó öreg doktor helyben hagyta, hogy ő is úgy gondolja, igen valószínű, hogy hasonlóképpen érezne. Ha átélte volna a kemény rabságot, nehezen tudta volna fékezni magát örömének kifejezésében, amikor onnan végleg kiszabadul. Nos, ha egy ember egyszer már átélte a törvény korbácsolásait, ha átérezte bűnét és nyomorúságát, és hogy mennyire lehetetlen bármilyen enyhüléshez jutni az emberi érdem útján, cselekedetek által, amikor megnyílik a szeme annak meglátására, hogy Krisztus betöltötte a törvényt érte, és tudatára ébredt, hogy megvan váltva és teljes üdvösségben részesült azáltal, hogy ténylegesen hitt és hisz Jézus Krisztusban, hogy immár új feltételek alatt él, és többé nincs a törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Nos, ő az az ember, aki igazán ismeri és értékeli a szabadság édességét, mert előbb a vas a lelkéig hatolt. Ő az az ember, ki kész felszabadítójának lábait megcsókolni, hisz nem volt-e kemény vasba verve korábbi állapotában. Ez tehát a törvény célja, hogy bennünket megcsömörtessen önmagunkkal, és beleszeressünk Krisztusba, hogy elítéljen bennünket, hogy elfogadhassuk az ingyenes kegyelmet, hogy megüresítsen minket, hogy Isten betölthessen, hogy levetkőztessen minket, hogy Isten felöltöztessen, egy szóval, hogy megöljön minket, hogy Krisztus élővé tehessen. 3. fejezet. Most már elérkeztünk harmadik pontunkhoz. A törvény tisztségének végéhez. Mikor végződik ez? Igénk ezt mondja, de minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Elérkeztünk a Jézusban való hitre, és akkor a pedagógus többé nem zaklat bennünket. Most már egy nagy változás áll be az ő viselkedésében. Amikor egy ifjú római, vagy mondjuk mi, egy zsidó ifjú, ki görög törvény alá került, 13,5 éves lett, mindeddig e pedagógus folyton verte, gyötörte, zaklatta őt hibáiért. De egy nappal-e kor betöltése után aztán a törvény szerint felszabadult e pedagógus felügyelete alól. Mit gondoltok, e pedagógus verte őt még azon reggelen? Ő jobban tudta. Megcsapdosta őt tegnap, de most meg kell ismerje benne urát, és másfajta szolgálatot kell tennie neki. A legényke elírta a nagykorúságot, és most már más rendszabályok alatt áll. A régi római törvény szerint egy ifjú nem írta el a teljes nagykorúságot, míg be nem töltötte 24. életévét. Ezen törvény szerint a pedagógus zaklathatta és uralhatta őt 23-24 éves koráig. De amikor ifjú ura eljutott a nagykorúságra, a társalkodás megváltozott, és a dolgok új szint kaptak. És éppen így, amikor egy ember hívővé válik, eljut a nagykorúságra, és a tanítómester rendszabályának vége van, és ő többé nincs korábbi gyámjai és kormányzói alatt, mert az atya által meghatározott szabadság ideje elérkezett. Nincs többé a törvény uralma alatt, mert Krisztus váltságműve teljesen felszabadította őt alóla. Bizonyára egy ember meglátja, hogy a törvénynek, mint pedagógusnak tiszte véget ért, amikor világos lesz előtte, hogy Krisztus betöltötte azt. Olvasom a 10 parancsolatot, és mondom, ezek mennydörögtek rám, és remektem tőlük, de Krisztus megtartotta őket értem, érdekemben, helyettem. Ő volt az én képviselőm minden egyes engedelmességi cselekményében, úgy életében, mint halálában. És Isten előtt ez úgy van, mintha én tartottam volna meg a törvényt. Az én javamra van beszámítva, és én Isten előtt kedvesen vagyok fogadva a szerelmesben. Amikor Isten Jézus Krisztusra néz, Krisztus hívő népét látja benne, és ők igazaknak vannak nyilvánítva az ő igazsága által, mivel hogy hisznek benne. Aki hisz benne, el nem kárhozik. Ó, hát nem ezernyi irgalom-e ez összesítve, hogy a törvény ősi grandiózus kánonjai többé nem fordulnak ellenünk. Krisztus vagy kiszögelte őket, vagy ellenségénkre fordította őket a törvény betöltésével. Úgyhogy ezek inkább a mi oldalunkon vannak, mint sem ellenünk. A törvény megszűnik pedagógusi tisztségétől, amikor megtörténik, hogy beíratik szívünkbe. A gyermekek palatáblákra írják leckéiket, de a férfiak törvényeiket fejükben hordják. Megbízunk egy férfiban, ahol gondos szemmel felvigyáznunk kell egy gyermeket. Amikor egy gyermek felnőtté lesz, apja és anyja nem írnak le számára kis szabályokat, mint ahogy tették, még mikor gyermek volt. Sem nem rendelnek föléjük szolgákat, hogy rendbe szedjék őket. Megbíznak benne. Férfiassága megbízhatóságot sugal. Tisztességében is megbíznak. Legjobb érzelmeire bizalommal építenek. Éppen így, testvérek és testvérnők, mi, akik Jézusba vetettük hitünket, a törvényt itt hordozzuk, beírva a szívünkbe. És ez teljesen megfelel annak, ami le van írva itt a Szentírásban. És most mi nem azt mondjuk a bűnről, félek megtenni azt, mert elkárhozhatok, ha megteszem. Nem kívánjuk megtenni, utáljuk. És egy erénnyel kapcsolatban nem azt mondjuk, okvetlennek kell tegyem azt, mert másként nem vagyok Isten gyermeke. Nem, hanem szeretjük azt tenni. Kívánjuk tenni. Minél mélyebbre jutunk a szentségben, annál jobb. Szeretjük az Úr törvényét, és kívánjuk megtartani annak rendeléseit, mindvégig. nem ez áll többé előttünk, ezt tedd, és ezt ne tedd. Már nem csengenek folyton fülünkben, mint mikor gyermekek voltunk. Mi férfiakká lettünk Krisztus Jézusban, és most szent szenvedéllyel gyönyörködünk abban, ha Isten parancsolatainak útján futunk. És ha régi természet lázad, Istentől kegyelem adatik, hogy legyőzzük azt. Naponta harcban vagyunk, de az új élet, mely bennünk van, nem vétkezhet, mert Istentől született. És ez a régi természetet legyőzve tartja, úgy, hogy az igazság útján járjunk, ami Urunk példája szerint. A hadviselés tovább folyik, de mi nem vagyunk többé gyermekek. Amikor eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Ez nem antinómiánizmus, törvényt mellőző vagy megvető tanítás, mert mi nem vagyunk a törvény ellen, hanem a törvény, mely egykor kőtáblákon volt, és akkor eltöretett, most egy Isten lelke által megújított szív hústáblájára van írva, és az Úr édesen hajlít bennünket az ő bizonyságaihoz, és megtartjuk az ő rendeléseit. Továbbá, megszabadulunk a törvénytől, amikor felvesszük örökösi státuszunkat Krisztusban. Attól félek, egyes keresztjének sohasem jutnak el a tapasztalat teljességére. Szeretett testvérem, el tudod-e mondani? Hitemet Jézusba vetettem, és ezért egy vagyok vele. Mindaz, ami csak Krisztus, Isten előtt, az vagyok én is. Mert az ő testének egy tagja vagyok, az ő testéből és csontjából való. Oly közel vagyok Istenhez, hogy ennél közelebb már nem is lehetek, mert az ő fiának személyében hitáltal részem lett, hogy oly közel vagyok hozzá, mint amilyen közel csak ő lehet. Oly igen kedves vagyok Isten szemében, hogy ennél kedvesebb már nem lehetek. Amilyen szeretettel szereti ő az ő tulajdon fiát, a szentet, olyan szeretettel van ő irántam is, ki fiában hiszek. El tudod-e mondani, örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Amíg csak Jézus él, nem halhatok meg, mert meg van írva, én élek, ti is élni fogtok. Nevemet az ő tenyeréből semmi, az örökké valóság sem törölheti ki. Szívébe bevésve ott marad fényesen, a kitörhetetlen kegyelem jegyeiben. Amikor egy ember eljut ide, és megismeri és megtudja, hogy az ő igazi állása, státusza nem magától függ, hanem ő Krisztusban van, és ez az ő igazi identitása, mert Krisztus mindent megtett érte, és megváltotta őt, úgy, hogy a vádló minden kihívására pár szavaival képes válaszolni. Kicsoda károsztatja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít, kicsoda hát, aki kárhoztat? Amikor eljut ide, akkor valóban mondhatja, hogy többé nincs a pedagógus, a vezérlő mester alatt. Ó, testvéreim, olvassátok a római levél 8. részét! Mélyüljetek el az apostol gondolatmenetébe, és ragadjon rátok az ő öröme és diadal kiáltása, amikor a Krisztusban való teljes üdvösségben újjong. Vessetek el minden hitetlenséget magatoktól, miszerint még valamit tennetek kellene azért, hogy megmentsétek magatokat. Ragadjátok meg ez igazságot, és tudjátok meg, hogy nektek csak azt kell kimunkálnatok, amit Isten bennetek munkál. Félelemmel és rettegéssel hozzátok felszínre azt belülről, és mutassátok fel külső életviteletekben, amit Isten az örökkévaló lélek által munkálati szívetekben. És látni fogjátok, hogy nem vagytok többé a törvény alatt. Ha lenne itt egy megtéretlen személy, és én félek, hogy igen sokan vannak itt, kérlek titeket, ne maradjatok a törvény alatt, mert a törvény semmit sem tehet értetek, hanem csak átkoz titeket. Adjatok fel minden reményt, hogy üdvözölhettek valami olyasmi által, amit ti tehettek, és egyezetek bele, hogy megmentessetek azáltal, amit Krisztus tett értetek. Esedezzetek, mint vétkesek, valljátok meg vétkességeteket, és akkor Isten így szól, felmentelek titeket. Hivatkozzatok vétkességetekre, és hivatkozzatok a Jézus vérére, és ha ezt teszitek, elfogadást nyertek a ma szerelmesben. A megfeszítettre irányuló egyetlen pillantásban ott az élet. Most azonnal örök élet lehet a te részed. És minden egyes léleké, aki megvallja a bűnösségét, és lemond minden önüdvözítési reményről. Csak fuss oda a Jézus sebeihez. És hogy buzdítsalak téged, keresztény testvérem, hogy soha vissza ne menj a törvényhez? Ne kezdj el magadról úgy ítélni, mintha a törvény alatt volnál. Mi van, ha bűnös vagy? Igaz, hogy az vagy. Valld meg bűnödet, és sírj felette. De emlékezz, hogy van egy megnyílt kútfő Dávid háza minden tisztátalansága számára. Hogy a te bűnöd Krisztusra volt vetve, még mielőtt te véghez vitted volna azt. Rá lett helyezve a régi kecskebakra, és el lett küldve. És ebben a percben te tökéletesen tiszta vagy Isten szemében, ama nagy megmosatás által, mit elfogadtál hittel, ama az értékes drága vérben. Ne gondold, hogy Isten megváltoztatja gondolatát felőled. Sohasem tette, és sohasem fogja megváltoztatni gondolatát. Azt mondta, minden egyes lélek felül, ki az ő drága fiában hisz, aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Ti Krisztusban vagytok beteljesedve, és ő benne igazság és erő a tietek. Benne még dicsekedhettek is. Vonuljatok félre a törvényes tanításoktól, és vessétek meg lábatokat az evangélium szikláján, és akkor boldogok és szentek lesztek életetek minden napján. Hadd szóljak azokhoz is közületek, akik Krisztus szolgálatában tevékenykednek. Amikor másokat próbálsz tanítani, a törvényt tartsd mindig az őt megillető sajátos helyén. Emlékszem, hallottam egyszer egy prédikációt ebből az igéből. Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. És ebben a prédikációban az igehirdető annyira elvítette a célt, hogy azt a benyomást tette hallgatóiban, hogy végül is a mi jó cselekedeteink és megtérésünk mentenek meg bennünket. Nos, ez nem evangélium. Nem is szabad ezt, mint evangéliumot prédikálni. Mi teljes erőnkből prédikáljuk a jó cselekedetet, de nem úgy, mint üdvösségünk fundamentumát. Mi azt mondjuk nektek, hogy az emberi természet fája először meg kell változzék, mert másként a gyümölcs nem lesz jó. Nem lesz egy körte sem a vackorfán, míg oltás által meg nem változtatod. Tehát, ne menj prédikálni a vackorfáknak, és ne mondd nekik, hogy teremjetek körtéket és almákat. Mi tanúsítjuk, hogy Krisztus képes megváltoztatni az ember természetét, és akkor jó gyümölcsök teremnek, természetszerűek. De attól félek, hogy sok vasárnapiskolában egy más tant tanítanak a gyermekeknek, valami ilyesfélét. Nos, kedves gyermekek, legyetek nagyon jók, és engedelmeskedjetek szüleiteknek, és szeressétek Jézust, és üdvözültök. Ez nem az evangélium, és ez nem igaz. Gyakran hallom mondani, szeressétek Jézust, drága gyermekek. Ez nem az evangélium. Az evangélium ez, bízz benne, higgy ő benne. Nem a szeretet, hanem a hit az üdvözítő, kegyelmi tényező. És az a Jézus iránti szentimentális szeretet, mely nem a benne vetett hitből fakad, csak egy hamis érzelem, egy hamisított szeretet, és egyáltalán nem az az Isten iránti szeretet, mely kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. A dolog gyökere, lényege ez. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És ez az evangélium egy 2 éves gyermeknek, és ez az evangélium egy 100 éves embernek is. Csak egy evangélium van mindenki számára, aki csak e földre született. Higgy Jézusban. Nem a te cselekedeteidben, nem a te törvény iránti engedelmességedben. Te azt megszegted. Ezáltal magadat minden reményen kívül helyezted ebben az irányban. De ha elfogadod, amit Krisztus tett érted, ez megment téged nyomban, és megment örökre. De miért kell nekem így sok szót szaporítanom? Nem tudom, hogyan tegyem az egész dolgot egyszerűbb formába, vagy hogyan tárjam elmétek elé még világosabban. Nem pusztán néhány bibliavers magyarázatáról van itt szó, vagy némi jelentéktelen kritikus probléma tisztázásáról. Inkább szeretném, ha úgy látnátok, mint egy létfontosságú utasítást minden kereső lélek számára, és mint egy rendkívüli áldott tanácsot minden megpróbált és kimerült szívnek. Ó, mennyire tusakodom értetek, és kívánom egyenessé tenni az ösvényt lábatok alatt, nehogy a sánta elhajoljon az útról. Azt kívánom, hogy mindnyájatok, és különösen ifjú barátaink megtanulnák és gyakran ismételnék Dr. Watts-nak ezt az énekét, míg kitörőhetetlenül bevésődik emlékezetetekbe. A törvény parancsol, és tudtunkra adja, mi az Isten iránti kötelességünk tartalma. De azt az evangéliumnak kell felfednie, hol rejlik a mi erőnk akaratának teljesítéséhez. A törvény felfedi vétkességünk és bűnünk, és megmutatja, mennyire gyalázatos a mi szívünk. De a megbocsátó szeretetet és megtisztító kegyelmet kifejezni csak az evangélium képes. Micsoda átkokat szól a törvény arra, aki csak egyszer is vétkezik. De a kegyelemben Krisztus megjelenik, megbocsátva sok-sok év vétkeit. Én lelkem, többé ne próbáld ki életed és vigaszod a törvényből meríteni. Fuss az evangélium adta reménységhez, mert aki az ígéretekben bízik, csak is az élhet. És végezetül ne feledjétek el, hogy a törvény, mely ilyen éles és rettenetes az emberek iránt most, amikor csak javukra dolgozik, egy napon, ha ti és én nem vonatunk Krisztushoz általa, sokkal rettenetesebb lesz irántunk az örökké valóságban, amikor igazságban fog elbánni velünk a mi büntetésünkre. Akkor nem a Mózes köntösében fog feltűnni, hanem rettenetes kimondanom, a trónon ülő Isten fia személyében fog megtestesülni. Ő lesz egyszerre a törvényadó, a bíró és az üdvözítő. És te, ki megvetetted őt, mint üdvözítőt, meg kell jelened előtte, mint bírót előtt. Nincs és nem is lesz olyan bíró, mint ő. Igazságos ítélete tiszta és elegyítetlen lesz immár, mivel az ő irgalma lett kicsúfolva. Az olaj lágy, de tedd csak a tűzre, és látni fogod, hogyan ég. A szeretet édes, de hagyd csak, hogy féltékenységé változzék, és látni fogod, milyen keserű. Ha a Sion bárányát judabeli oroszlánná változtatod, vigyázz, mert darabokra fog szaggatni, és senki sem lesz, aki kimentsen. A visszautasított szeretet megváltoztatja a kezét. Az átszegzett kéz ki volt nyújtva egész napon át felétek az irgalom meghívásaival. De ha ezeket elvetitek, ó uraim, egy komoly igazságot mondok nektek, és kérlek halljátok meg, mielőtt elbocsátanálak titeket. Ha abból a kézből, mely értetek átveretett, nem fogadjátok el a teljes üdvösséget, melyet ő kész adni mindazoknak, akik megvallják vétkességüket, úgy el kell fogadnotok ugyanabból a kézből a vasvesző csapásait, melyel darabokra zúz titeket, mint cserépedényt. Meneküljetek most Krisztushoz, és csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszetek az úton, mert hamar felgered az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Amen.